Jól feldobta nekünk a labdát a prognózis, kinek van igaza, vagy talán annak van inkább igaza, aki hangosabb? Kustán Magyari Attila, Finnországban élő szociológus, a Tampere University doktorandusza a vendégünk, akinek újonnan jelent meg kötete. Ez annyira friss, hogy a Facebookon csak a napokban lehetett a kiadó részéről is, ugye a Mentor könyvek sorozatban jelent meg, oda állt a címe, és Attila itt van a vonalban. Jó reggelt kívánok, szia!
Jó reggelt, Zsolt, jó reggelt a hallgatóknak.
Volt egy könyved 5 évvel ezelőtt, Ébredők, bevezető az összeesküvés elméletek világába címmel, most pedig itt a második kötet, lám 5 év eltelt, és már is oda át gondolkodunk. Valamilyen módon az alap az ugyanaz, lehet mondani, hogy folytatás és időnként visszatérés az alapokhoz?
Igen, a második könyv az egy teljesen új könyv, szóval nem plagizáltam magam, vagy ilyesmi. Igazából éreztem saját magamban a fejlődést, meg a világban a változásokat, és arra gondoltam, hogy egy érettebb és főleg bátrabb könyvet kellene írnom, amelyik már nem kér elnézést a véleményéért, nem kér elnézést azért, hogyha nem értenek egyet vele bizonyos otthoni vagy más hangadók, és ezért írtam meg ezt a második könyvet.
Picit belegondoltam abba, így készülődve a beszélgetésre, hogy akkor mindaddig szükség lesz konteókról szóló könyvekre, amíg pont, és például az a folytatás ugrott be, hogy amíg léteznek konteók, de azért nem ennyire egyszerű a helyzet, azt hiszem, mert hogy közben léteznek emberek, akik ugye a világot, ami körülvesz bennünket, szeretnék megérteni. Akár jó irányba gondolkodunk, akár kevésbé jó irányba most, tehát, hogy a konteóknak hisznek, vagy a konteóknak nem hisznek, de együtt gondolkodni veled. Hogyan merül fel ez a fajta ötletelés magaddal akár?
Egy picit megszóltad a kérdést, egy picit csavaros lett, de hát ez a szép benne egyébként, hogy minden nagyon-nagyon csavaros. Tehát amikor például arról beszélsz, hogy emberek, akik hisznek konteókban, akkor igazából az összes létező emberről beszélsz, aki úgy egyáltalán gondolkodik a világról. Nem lehet nem gondolkodni konteókban, ilyen alapon egyébként még írhatnék életem végéig nagyon sok könyvet konteókról, meg mások is, mert ez a téma tényleg soha nem fog véget érni. Mindannyian konteósok vagyunk, a kérdés az, hogy milyen arányban és kikkel szemben, kik azok, akikkel szemben gyanakszunk, melyik hatalom, melyik politikai ideológiát képviselő párt, melyik magáncég, melyik közszereplő, melyik orvos, virológus, hadügyi szakértő és így tovább. Folyamatosan attól félünk, hogy átvernek minket, hogy amit mondanak, az nem igaz, és nagyon sokszor sajnos igazunk is van ebben. Úgyhogy azt hiszem, hogy rengeteg könyvet lehetne még erről írni. Hogyha pedig... én nem fogok, akkor majd más.
Hát így van, és közben pedig úgy 5 év alatt nagyot változott a világ is, szemben azzal, hogy például 2015 és 2020 között mennyire volt ez erőteljes, hát azt hiszem, hogy egy ilyen hatalmas robbanás történt mindenfelé.
Igen, hát amikor az első könyvet írtam, hogyha jól emlékszem, akkor még a Covid az sehol nem volt, vagy akkoriban bontakozik ki, talán egy kicsit rosszabb dátumokban, de hát már akkor az ember azt érezhette, hogy ennél tovább nincs, tehát hogy mi most a konteókorát éljük, és hogy ennél most már tényleg nem lehet ezt fokozni tovább. Ehhez képest ugye lezajlik a Covid, amelyik tényleg felborítja az egész világot, nem csak gazdaságilag, hanem az intézményekben való bizalmunkat is nagyon megrendíti. Különböző okokból a háború, amelyik mondjuk Európát érinti jobban, a világ nagy részét azért annyira nem, az ukrán-oroszra gondolok, az is egy csomó konteót hoz magával. Romániában nem kell külön elmondani, hogy az államfő választások az miféle új összeesküvés elméleteket hoznak mindenféle irányokból. Úgyhogy ez most tényleg a gyanakvás kora. Hogyha én ennek egyáltalán örvendelnék egy kicsit is, akkor azt mondanám, hogy milyen nagyszerű, mert mindig van téma, de hát nem feltétlenül jó ez egyébként, hogy nem tudunk bízni sem az intézményekben, sem a különböző szereplőkben.
És ilyenkor, amikor a társadalomkutatóval, a szociológussal szembe jön egy újabb előadás, vagy egy újabb könyv, ami ezekre épít, és itt próbál berántani bennünket, akkor inkább kacag a dolgon, vagy már annyira sírság, úgy szólván az egész, hogy már nem tudod, fogod a fejedet.
Hát nézd, én nemrég olvastam Darwinnak az életéről egy könyvet, és most már nem tudom, melyik ilyen nagyon pici, ilyen kis állatkáról, azt hiszem, 8 éven keresztül vizsgált egy ilyen bizonyos állatkár, de hát ő gilittákról, meg galambokról is rengeteget írt. A dolgok, amik az embereknek nem feltétlenül érdekesek. Ja, és egyébként Darwin azt mondta a 8 év kutatás után, hogy nála jobban azt a bizonyos állatot senki jobban nem utálja. Én nem vagyok pontosan így ezzel, mert a társadalmi jelenségek azok érdekesek lehetnek, de mondjuk telítődik az ember. És útközben, amíg nem telítődik, meg igyekszik, hát idézőjelben objektíven viszonyulni ezekhez a kérdésekhez, és nem, hát nyilván jókat lehet szórakozni, és fel is lehet háborodni, el lehet szomorodni, egy csomó érzés kering az emberben, de hogyha megpróbál, mondom, idézőjelben objektíven viszonyulni a kérdéshez, akkor inkább egy ilyen érdekes alapanyagot talál, amit aztán kedvére vizsgálhat. Ezért mondom Darwint, aki legalábbis a 8 év alatt valószínűleg nagyon élvezte ezeket az állatkákat, aztán 8 év után azt mondta, hogy nálaiban tényleg senki nem utálja ezeket az állatokat. Valószínűleg, hogy amikor telítődsz, akkor elkezdesz a témád iránt egy kicsit ilyen ellenszemvel viselkedni.
Ez egy több hangú könyv, az Oda át, amellett, hogy megszólalsz te benne, illetve a szakirodalmat felsorakoztatod, vagy behozol tőle dolgokat, azért te úgy szólván fekete öves konteósokat is megszólaltatsz. Na most ez milyen? Jön az ember, most magunk között szólva, így képzelem, hogy az ember megjelenik egyfajta ilyen nem ördögűzőként, de azért na, mindenféle szerepeket ölthetne magára, vagy egyáltalán ő minek tartja ezt a megkeresést részedről, hogy akkor az igét szórhatja?
A fekete övesekkel volt, akivel leveleztem, volt, akivel készítettem YouTube-ra interjút, viszont a legtöbb megszólaltatott, idézőjelben megszólaltatott fekete öves konteós, az nem. Tehát én igazából csak különböző videókból, meg írásaikból, könyveikből vettem át részleteket, és értelmeztem azokat. Viszont vannak úgynevezett konteó hívők, akikkel valóban készítettem interjúkat, mert arra is kíváncsi voltam, hogy a nem profi, ebből élő, ezzel kereskedő emberek mit gondolnak a konteókról, mit gondolnak arról, hogy őket bántja a társadalom, vagy nem, megérti őket, vagy nem, hogyan lettek úgymond konteósok, és így tovább. Viszont volt egy érdekes levelezésem egy hölgyel, aki felvetette azt a kérdést, hogy miért van az, hogy ő, aki egyébként saját magát egy kutatónak tartja, egyébként egy UFO sztorinak ment a nyomába, és több könyvet is írt róla, tehát ő is hisz benne. Miért van az, hogy őt is kutatják társadalom tudósok, mint hogyha mondom Darwinnak a kis állatkája volna? Ő egy kicsit sértődött volt amiatt, hogy idézőben mi kutatjuk őt, holott valahol egyenrangúak kellene legyünk, hiszen ő is kutatóként hivatkozik magára, én is, hát akkor mi egyenlő felek vagyunk. Ez nekem nagyon érdekes volt.
Milyen szép egyébként, tehát, hogy bámulatos. Van benne igazság, mint ahogyan a konteók esetében is. Hogy is
abszolút, abszolút.
Elindulunk az igazság egy bizonyos szeletéből, és aztán pedig teljesen félre megy a dolog, nem?
Többnyire igen. Tehát én azért empatizálok a konteókkal szemben, mert az első mondatuk általában helyes, és aztán valahol nagyon sokszor kisiklik, hogyha ezekre a nagyon tipikus konteókra gondolunk, amiket mindannak azonosítunk be. Valóban van egy csomó probléma a világon, valóban történnek dolgok, amiket nem nagyon tudunk megmagyarázni, vagy nem túlságosan valószínű az a magyarázat, amit a hivatalos szervek adnak. És hát egyszerűen akkor elkezdünk összerakni ugye különböző pontokat, összekötni, megtalálni a mintákat, kitalálni, hogy ki lehet az, akinek érdeke volt valamiféle problémát okozni a világban, és így tovább, és jutunk egy eredményre. Ez néha még az is lehet, hogy igaz. Nagyon gyakran meg nem igaz. Az egész folyamat nagyon érdekes, és ahogy mondod, hát azért a kiinduló pont az néha, hát azért lehet, hogy van benne igazság.
Már az is egyébként egyfajta ilyen munkamódszer lehet, hogyha az ember bárki, akár újságíró, akár nem, kiírja a Facebookjára, hogy nem tudom, ő most kíváncsi arra, hogy a baráti körében mit gondolnak, hogy a víz az mi mindent hordozhat magában, és az információ, és a többi, ugye államfő jelöltünket idézve. Na most akkor hogy van, hogy nálatok ez a kutatás része, ez hogyan működött, vagy hogyan figyeli meg, beszélget, és a többi az ember az alanyokkal?
Ehhez a könyvhöz valóban ismerősöket kerestem meg, nyilván az volt a legkönnyebb, és azt remélem, hogy beleírtam a könyvbe, hogy ez nem egy reprezentatív csomagja az interjúknak, vagy összessége, tehát nyilván a világnak egy végtelenül kicsi szeletét ragadtam meg azzal, hogy saját ismeretségi körömből választottam embereket, és választottak ők engem, ugye, hogy válaszoljanak a kérdéseimre. De én inkább úgy általában azért a passzív megfigyelő szerepét szeretem, ahol nem interjúkat készítünk, mert az interjú önmagában is módszertan igaz, néha problémás, ilyen kérdéseket teszel fel, stb. Válaszolnak-e őszintén vagy nem, ez meg kell teremteni egy hangulatot, ez egy bonyolult szakma. Viszont az ott heverő információ, és most már könnyű, mert ott van a neten, nem kell beülni egy kocsmába mondjuk hallgatózni, az nagyon-nagyon bőséges, és ott az emberek őszintén leírnak véleményeket, tehát azokkal lehet operálni, lehet azokat boncolgatni.
Vannak tehát, vagy voltak olyanok is, akik Erdélyben élnek, ugye? Tehát, hogy itt is tudtál bizonyos következtetéseket leszűrni, de gondolom, hogy Finnországban élők is azért bekapcsolódtak.
Persze, hát hogyha csak abban gondolsz bele, hogy itt a ukrán-orosz háború miatt a Finnországban az Oroszországgal szembeni gyanakvás, és ugye a Balti-tengeren történő különböző incidensek, vagy szándékos, vagy nem szándékos incidensek történnek, akkor a finn társadalom valószínűleg, hogy mondjuk Oroszországgal szemben sokkal, nem valószínűleg, hanem biztos egyébként, sokkal gyanakvóbbá vált, egyébként sem voltak, szóval nem tették le a fegyvert, azért mindig odafigyelnek egy kicsit, hogy mi történik egyel keletebbre, de most sokkal inkább, és ez azért szülkom teókat, még akkor is, hogyha nagyon komoly arccal egy államfő adja elő, attól még nem biztos, hogy igaz. Annyi viszont igaz, hogy nagyon óvatosan fogalmaznak, tehát igyekeznek egyébként nem egyből rámutatni, illetve mindig rámutatnak egyből az oroszokra, csak nem mondják azt, hogy ez tuti, hát meg kell vizsgálni, stb. De a gyanakvás, és a kijelölt úgymond ellenfél, az azért nagyjából jelen van. Hogy aztán ez igaz, vagy nem, indokolt, vagy nem, hát ez egy másik kérdés, valószínűleg többnyire ezért indokolt.
Na most Erdélyben egyébként mennyire szomorú, vagy mennyire jó a helyzet, vagy milyen tanácsokat tudnál megfogalmazni?
Nem tudom felmérni, mennyire jó vagy ott a helyzet. Valószínűleg, hogy hasonló, tehát azért Erdély sem egy, hát egyrészt nem homogén, másrészt meg nem egy ilyen elzárt területe a világnak. Még Izlandra is beszivárog a globális folyamatok egy része, gondolom, tehát nem tudunk ettől megszabadulni, hogyha a világ az gyanakvóbbá válik, és harciasabbá, militánsabbá, stb. Egyre több a krízis, egyre több a megoldatlan krízis. Nyilvánvalóan, hogy az Erdélyben is megjelenik. A román hatalommal szemben az erdélyi magyaroknak egy jó része azért mindig is gyanakvó volt. Ez is valahol természetes és indokolt is tud lenni. Tanácsokat pedig, Zsolt, nagyon nehéz adni. Hát mit mondjon az ember? Gyanakodjatok, légy szíves, de ne túl sokat. Minden azért nem összeesküvés, de van, ami igen. Fontoljátok meg, hogy mi az és mi nem, és olvasson mindenki konteókat, mert szórakoztatók, és tanulságosak. Az is lehet, hogy néha igaz.
Egyébként meg
beszélgessünk
az...
egymással, ugye hallgassuk meg egy, bocsánat, a zene, amit ugye pont a beszélgetés előtt betettetek, az reméltem, hogy szándékos választás volt, de az nagyon szuper, tényleg annak van igaza, aki ugye meghallgatja a másikat, van ebben valami.
Bizony, azért is kérdeztem egyébként ezt a tanácsot, mert hogy aztán 10 útravalóval indítod tovább az olvasót igazából a könyvben, amiben ez is meg az is ugyebár szerepel.
Igen, hát azt remélem, hogy valaki megfontolja, amit írtam, és van egy e-mail cím, amit készítettem a könyv mellé, és az benne van a könyvben, oda lehet nekem írni remélhetőleg vállalható stílusban különböző véleményeket, kérdéseket, példákat, konteókat, bármit egyébként, ami ha valakit elindítottam egy úton, akkor kíváncsi vagyok a reakciójára. Ezért is vannak a könyvben kérdések, amiket feltettek a fejezetek végén. Nem ilyen ellenőrző kérdések, hogy emlékszik-e még az illető, hogy mit olvasott, hanem hogy reflektáljon arra, amit olvasott, gondolkozzon el bizonyos részein annak, amit írtam az adott fejezetben.
Írjanak és keressék a Mentor könyveknél megjelent könyvet, oda állt a címe, és aztán pedig reméljük, hogy valamikor hamarosan Erdély felé, illetve Kolozsvár felé is vezetnek az útjaid. Vannak-e már ígéretek vagy tervek ilyen formában?
Erre nehéz válaszolni, remélem, hogy idén azért, illetve biztos, hogy idén hazamegyek, és akkor valamiféle könyvbemutatót tartunk. A többit még nem tudom, de majd ez is ki fog derülni. De találkozunk oda át, ez biztos.
Igen, mert hogy oda állt a címe, Kustán Magyari Attila, köszönöm szépen, hogy bekapcsolódtál. Sok sikert kívánok, ami így a visszajelzéseket illeti, a további megfigyeléseket illeti.
Köszönöm szépen, köszi.
Hangoló.